Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes eltárs, Székely Ervin. 90 éves a Közszolgálati Rádió, a kerek évfordulók mindig alkalmat adnak a számvetésekre, összegzésekre, értékelésekre. Ervin, te hogyan látod a rádiónk múltját és jelenét?
Jó napot, jó vételt kívánok a Bukaresti Rádió minden kedves hallgatójának. Igen, hát itt ez az a pillanat, amikor egy kicsit vissza is kell tekintenünk, és hát el kell mondani azt, hogy 1928-ban Dragomir Hurmuzescu mérnök, hát minden bizonnyal Tokai Gyuri szegény, aki már nincs közöttünk, biztos azt mondaná róla, hogy jó bolond volt, azaz egyfajta ilyen szentőrült, egy ilyen megszállott lehetett, mert rajta kívül senki nem hitt abban, hogy a közszolgálati rádiót létre lehet hozni Romániában. Negyedikként Európában jött létre. Gyorsan tegyük hozzá némi obligált büszkeséggel, hogy ekkora magyar rádió már 3 éve működött. Na, de ez a szenvedélyes rádióépítő és rádiófizikus Hurmuzescu intézményvezetőnek sem volt utolsó. Még a november 1-jei indító adás előtt 8000 előfizetőt sikerült meggyőznie arról, hogy áldozzanak a még nem létező rádióműsorért. És hát később aztán ez a szám látványosan megnövekedett. 10 év alatt már 380 ezer előfizetője volt a rádiónak. Összehasonlításképpen a rádió Romániában a legbefolyásosabb médiává lett. Ha arra gondolunk, hogy a kor legjelentősebb újságja, az Universul, 80 ezer példányban jelent meg. A rádió kommunikációs lehetőségeire hamar felfigyelt a politika is. A miniszterelnökök közül Nikolai Gyorge és Gyorge Tătărescu rendszeresen tartottak rádióbeszédeket, nem egyszer tudatosan manipulációs eszközként használva, és hát ezt a hagyományt azóta is folytatják egyes miniszterelnökök. A román rádió azonban akkor írt igazán először történelmet, amikor 1944. augusztus 23-án bejelentette Románia kiugrását Németország szövetségeseinek a táborából és csatlakozását az antifasiszta fronthoz. Visszaemlékezések szerint Mihály király annyira izgatott volt, hogy beszédét többször kellett rögzíteni ahhoz, hogy hangjának a remegését a hallgatók ne érzékeljék. Tehát van történelme a közszolgálati rádiónak. Én viszont szívesebben beszélek a jelenről és elsősorban a jövőről. Olyan körülmények között, amikor a média szerintem egyébként is válságban van, és hát a szponzoroknak a nagyvonalúságától függnek a különböző rádióállomások, a közszolgálati rádiónak a felelőssége sokkal nagyobb. Tehát pillanatnyilag azt hiszem, hogy egy relatív függetlenséget csak a közszolgálati rádió tud megőrizni, a többiek sajnos vagy gazdasági, vagy politikai érdekeknek a szúcsöveivé váltak, és hát ilyen körülmények között megkülönböztetett felelősség terheli a közszolgálati rádió vezetését is, de hát a szerkesztőit és jó magunkat is ideértve. Úgyhogy tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a relatív függetlenségét a közszolgálati rádiónak a jövőben is megőrizzük.
Így igaz, köszönöm.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Yeah.
hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált.
Szól a rádió, szól a rádió.
Rögtönözni a leírt szöveg felolvasandó.
A skottázát és filogás Lilit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép. És a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vipszelték. A postások a vevőktől az adót beszedték, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét.
Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
Augustin Lázár főügyész menesztését kérte Tudorel Toader igazságügyi miniszter. Indoklásában egyebek mellett az is szerepel, hogy amikor megpályázta a főügyészi tisztséget, akkor jelöltként az irat csomójába tett egy olyan ügyészi döntést, amely ejtette a Klaus Johannis államfő elleni büntetővádakat. Jogászként és újságíróként te mit szólsz ehhez?
Hát mindenek előtt jogászként nagyon egyszerű ezt minősíteni, egyszerűen nincs mit keresnie egy milyen pályázati dossziéban az ügyészi döntéseknek, vagy bármiféle bírósági döntésnek. Ha oda került, és akkor ezt már újságíróként mondom, akkor nyilvánvaló, hogy ennek egészen más célja volt. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de mindenképpen én úgy érzem, hogy ezzel nyomást gyakorolt Augustin Lázár Klaus Johannisra. Pontosabban jelezte azt, hogy hát ő valamikor szolgálatot tett Klaus Johannisnak, amikor ejtette az ellene felhozott vádakat, és hát úgy véli, hogy ezt a szolgáltatást Klaus Johannisnak meg kellene valamivel hálálnia, és hát hogy mivel hálálhatja meg, az egyértelmű volt, hiszen megpályázta ezt a tisztséget. Mellesleg el kell mondanom egy személyes információt. Történetesen én évfolyamtársa voltam Augustin Lázárnak, aki most főügyész, és hogy is mondjam, kellemetlenül lepett meg ez az információ. Ő egy viszonylag joviális, kedves, barátságos kollega volt, nem tartozott a csúcs diákok közé, tehát nem voltak olyan nagyon jók az eredményei, rosszak sem, ugye a középmezőnyben volt. És hát engem meglepett, hogy ilyen eszközököt folyamodott, nem feltételeztem volna róla, és mondom, hogy kellemetlenül lepett meg. Én azt hiszem, hogy ennek a dolognak azért következményei kell, hogy legyenek. Az, hogy Augustin Lázár távozik a főügyészi tisztségből, ez csak az egyik része a következményeknek. Én azt hiszem, hogy Klaus Johannisnak is valamit mondania kellene erről a dologról, hiszen rendkívül súlyos. Tehát nem most kellene mondania, hanem már akkor, amikor megtalálta ezt az ügyészi döntést a dossziéban, akkor kellett volna erről mondania valamit, éppen azért, hogy ne álljon fenn az a gyanú, hogy esetleg nem szabad akaratából nevezte ki főügyésznek Augustin Lázárt, de hát ezt rövidesen meg fogjuk tudni.
Kezében ünnepélyes diplomata táska, sötét öltöny, nyakkendő, magabiztos tartása. Ő nagy érzetes, fiatal ember, már távolról is látszik. A társadalmi szamár létrán görcsösen felfelé mászik. Ujján vaskos aranygyűrű, diszkrét eleganciával csillog. Svájci az óra, angol a tolla, japán a zsebmagnója. Lévanília típusú számítógépét, 5000-ért vette, még telengásból, de már készült a karrierre. A karrier, pop zenére ritkán táncol, akkor is csak tangót. Vasárnap a családdal együtt koppatják a korzót. Bivalitit vésőzőjá, bivalit kiválasztott főnve, energiát nem szívesen veszít, mert az vizsgán elkapták, ó, mely szégyen puskázott. Azóta mintázom gerincéről a rugalmasságot. Kivel itt, itt és sűrűvel, tigal itt, itt és sűrűvel, mert számára mindennél fontosabb a karrier. Ó, a karrier, ó, a karrier. Ó, a karrier, lefelé mérges, felfelé mézes, az élet filozófiája. Mindegy, hogyan és mindegy, hogy hol, csak magát a csúcson lássa. Ha kivel itt, 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 it
nem felel, számára mindennél fontosabb. A karrier,
a karrier,
a karrier, a karrier, a karrier, a karrier.
Utolsó témája a műsorunknak, hogy Angela Merkel, német kancellár, bejelentette, hogy nem indul a Kereszténydemokrata Unió a CDU pártelnöki tisztségéért a decemberben sorra kerülő választásokon. Mi lehet ennek az oka, és milyen következményekkel járhat?
Mindenek előtt el kell mondani, hogy Angela Merkel egy kiemelkedő személyisége a jelenlegi politikának. Ő a negyedik mandátumát kezdte meg, nem biztos, hogy be fogja fejezni, mint kancellár, de ilyen hosszú tisztséget csak az elődje Helmut Kohl mondhat magáénak, aki szintén 4 mandátumot vitt végig. Igaz, hogy az ő idejében Egyesült Németország, tehát ez, hogy is mondjam, az ő népszerűségét az éppen akkor növelte meg, amikor már lejtmenetben volt. De visszatérve Angela Merkelre, egy nagy formátumú politikusról van szó, és ma reggel úgy végigfutottam a világsajtónak a kommentárjait, mindenütt a legnagyobb tisztelettel beszélnek róla, még azok a lapok is, amelyek egyébként nem nagyon kedvelték, úgyhogy például a baloldali sajtó, a The Guardian például. És persze megjegyzik nagyon sokan, hogy Angela Merkel saját magának köszönheti azt, hogy távozni kényszerül, viszont hát a javára írják azt, hogy legalább tudta, hogy mikor kell távoznia, és nem várta meg, ameddig teljesen erodálódik a pártja. Hát nyilvánvaló, hogy erre a döntésre azért került sor, mert a hesseni tartományi választásokon a koalíció kudarcot szenvedett. Elsősorban a szociáldemokraták, de hát a kereszténydemokraták is. Persze ennek az okát ezt hosszan lehetne sorolni. Az egyik leglényegesebb ok viszont, amit mindenképpen meg kell említeni, hogy a CDU és CSU, hát hagyományos szövetség, hiszen már évtizedek óta szövetségben van ez a két párt, között rendkívül éles ellentétek kerültek felszínre. Elsősorban Horst Seehofernek, a volt belügyminiszternek a távozása kapcsán, aki a CSU, Keresztény Szociális Unió reprezentatív személyisége, aki bírálta Angela Merkelnek a bevándorlás politikáját, és aztán emiatt távoznia kellett. Azóta is hát folyamatosan Angela Merkel ellen kampányol, és a hesseni választások eredményeiben az is benne van, hogy a CSU kihátrált a CDU mögül, és hát tulajdonképpen magukra hagyták Merkeléket ezeken a választásokon. Én azt hiszem, hogy ugyanakkor el kell ismerni azt, hogy Angela Merkel volt az a politikus, aki egyértelműen európai elkötelezettségű volt, aki 2015-ben a Time magazin szerint az évembere volt, azért, mert nem hisztérikus, hanem humanitárius választ tudott adni a bevándorlási kérdésre. Akkoriban ugye tömegesen jelentek meg Németországban bevándorlók, ez nagyon komoly gondokat okozott Németországban, de elvszerű választ adott rá Merkel, és olyan körülmények között, amikor nagyon sokan bírálták őt ezért, és ő vállalta a konfliktusokat. Úgyhogy én tényleg csak a legnagyobb tisztelettel tudok róla beszélni, és hát egy kicsit az aggodalom hangján is, hiszen nem tudjuk azt, hogy mi fog következni. Egyrészt ugye Merkel távozása az komoly hatalmi harcot indíthat el a CDU-n belül. Már is jelezte Friedrich Merz, hogy indulni fog a decemberben sorra kerülő választásokon. Az ő jelszava az, hogy új lendületre és megújulásra van szükség, tapasztalt és fiatalabb vezetők szükségeltetnek. Ez így nagyon szépen hangzik, tulajdonképpen arról van szó, hogy hát a menekült kérdésben egy komoly fordulatot szeretne megvalósítani, és hát ez egy sor szociális és egyéb feszültséget is magával fog hozni. Ugye már is rendkívül komoly összetűzések, sőt, hát komoly utcai harcok alakultak ki több németországi városban ennek kapcsán. Nem tudjuk, hogy Merkel után ki hogyan fogja tudni kezelni ezeket a jelenségeket. Másfelől nem tudjuk, hogy mennyire lesz az Európai Unió iránt elkötelezett az új CDU elnök. Harmadrészt nagy valószínűséggel Angela Merkel a kancellári tisztségéből is le fog mondani, hiszen éppen ő volt az, aki nagyon sokszor elmondta, hogy és igaza volt, hogy a pártelnöknek egyben kancellárnak is kell lennie, hiszen az nem egy egészséges dolog, hogyha két pólusú vezetés alakul ki egy kormányban, egyet mond a pártelnök, és mást mond a kancellár, a miniszterelnök. Tehát ilyen szempontból is van egy sor nyitott kérdés, és hát az előjelek nem a legjobbak, hiszen Európában egy populista, menekültellenes, euroszkeptikus vonat száguldozik végig. Régebben ez a vonat csak Magyarország és Lengyelország között folytatott ingajáratot. Ma már átjutott Ausztriába, Olaszországba, Szlovéniába, Csehországba, és hát elképzelhető, hogy más országokban is megjelenik. Tehát én azt mondom, hogy bár rendkívül bölcs döntés volt Angela Merkel részéről, hogy nem várta meg addig, ameddig a koalíció végleg összeroppan, és időben távozott, nem tudjuk, hogy mi fog utána következni.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket, Darvas Enikő vagyok, viszont hallásra.
Ahol szikrázóan kék az égbolt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtása már a csillag, de csak annak, aki égig ér. Ahol megverekszünk minden szóért, és már senkivel sem alkuszunk. Ugye jó barátom, jól emlékszem, nem is régen odaindultunk. Ma már neked is van címed, számod, mi már sinem vagyunk, azt hiszem. Ugye alattad is októberre, talán mindenkinek lesz ilyen. Ha már novemberben sem kell fáznom, mert a fejed fölöttető áll. És ha jó idő van, át sem ázik, és a hírlap író meg. Hogy a vereség is fizet szépen, csak a győztes sokkal fáradtam. Hát minek törjük össze kezünk, lábunk, ha már menet közben ülhetünk. Szök a kép, de nekünk így.